Hát megkérem Mészáros András elsőként, hogy szóljon néhány szót erről a kötetről.
Lehet, hogy ülve vagy te is. Köszönöm szépen. Nem fogom kommentálni, felolvasom, amit elkészítettem. Mondani valam két részből áll. Nem adtam címet az előadásnak. Volt nemrég egy korszak, amikor az úgynevezett valóságot egy ideológia elvárásaival teresen kérték számon az irodalmon. És mivel az ideológia alapjellemzője a misztifikáció, amelyet még önmagával szemben is alkalmaz, az ideológikumot filozófiának becézték. Minek után a következő kép állt össze. Először, volt egy kinevezett valóság, másodszor, ezt az úgynevezett valóságot illet ábrázolni, kifejezni, méltatni, dicsőíteni, stb. Harmadik, az úgynevezett filozófiai kritika felfedezte és kimutatta az ábrázolás, kifejezés, méltatás, dicsőítés, stb. Módozatait. Negyedszer, az úgynevezett filozófiai kritika megalkotta az alkotás normáit és eszményeit. Öt, a kör ezzel bezárult, és az egész folyamat újból kezdetét vette. Az értelmezés kérdését visszahozva. Erről a korról és módszerről elmondható, hogy mivel a kinevezett valóság nem lehetett több értelmű, hiszen egyetlen gondolat, ez a kérdőjelű gondolat irányította, a művek földerített értelme és az egyetlen lehetséges értelem volt. Elvontabban fogalmazva, az amúgy is ellaposított jelentés egy transzcendens jelöltben oldódott fel. Mégpedig egy olyan transzcendens jelöltben, amely úgy zárt ki minden más jelentést, hogy ő közben önmagát térben és időben rögzítette. A dekonstrukció szótárát segítségül híva. Az irodalmi művek nem egyértelműségét, a szövegek egymásba játszását, ez a fajta kritika pretextuális vagy poszttextuális eljárásokkal semlegesítette. A pretextualitás és poszttextualitás legitimizálta a valóság fogalmának a bevonását a kritikába és az elemzésbe. Ezzel megkönnyítve magának a dolgot, mert így nem kellett foglalkozni a szöveggel magával. Pontosabban a szöveg eszközzé fokozódott le. Olyan eszközzé, amelynek az elbírálásakor háttérbe szorult az esztétikum, viszont korlátlanul kihangsúlyozódott az igaz kritériuma. Amihez persze meg kell jegyezni, hogy ez az igaz a klasszikus logika úgynevezett materiális igaza, azaz a valóság és a kijelentés megfelelése volt. A valóság pedig, mint mondtuk, a kinevezett valóság volt. Egy szóval, azt, amit az elemzés és a kritika igaznak tartott, az nem volt más, mint egyszerű apológia. Egyébként, amit itt az egyetlen lehetséges értelemről, valamint a mű és az úgynevezett valóság megfeleltetéséről mondtam, az nem csak a szocialista realizmus korszakára és módszereire, hanem minden olyan hozzáállásra érvényes, amelyik ideológiai szemüveget hord. Mert az ideológia számára nem nehéz a valóság fogalma helyébe behelyettesíteni bármit. Legyen az akár a proletár nemzetköziség, vagy népi nemzeti gondolat. Ezek után nem véletlen, hogy a posztmodern elutasította az egyetlen értelmezés, a nagy elbeszélés, a grand récit mindenhatóságát, a dekonstrukció pedig azt, hogy a szöveg valamiféle kívüllevőre utalna. A szöveg nem az úgynevezett valóságra, hanem más szövegekre utal, más szövegekkel van áthatva, intertextuális, palimpszeszt jellegű. Mint ilyen, pedig nyitott bármiféle értelmezés számára. Más a filozófia. Klasszikus formájában zárt rendszer, meghatározott jelentéssel, összehozható tehát a kettő? Azt hiszem, igen, többféleképpen is. Én most a dekonstrukció elveit is kihasználva egyfajta megoldást bemutatok. Mik ennek a megoldásnak a kiinduló pontjai? Az egyik az, hogy az irodalmi mű nem csak palimpszeszt, hanem palimptextus is. Vagyis nem csak úgy íródik rá már meglevő, de félig meddig lekapart, lefedett textusra, hogy annak néhány eleme átüt a friss íráson, hanem úgy is, hogy esetleg a kitörölhetetlen vagy kitörölni nem akart elemeket programszerűen beemeli saját struktúrájába. Most elkerülöm ennek az átvételnek a stilisztikai szövegszerkesztési kérdéseit. Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy a valóság, az úgynevezett valóság, mindig jelentés univerzum is, amely textusokban objektiválódik, akkor érvényes lesz az is, hogy mindenkor irodalmi, filozófiai, tudományos, köznapi, stb. Beszédmódok és textusok hálójába fogjuk be minden aktuális értelmezésünket, kijelentésünket, irodalmi megnyilvánulásunkat. A második kiindulópont az elsőre támaszkodik. Derrida írta valahol, hogy a filozófia és az irodalom egy oppozíció két pólusát képezi. Az oppozíciók pedig nem szigetelhetők el egymástól, mert egymást értelmezik. A központ a marginálist, és viszont, a fölé rendelt az alárendeltet, és viszont, az elméleti a nem elméletit, és viszont, stb. Bármennyire is igaz, hogy az irodalmárt nem az így vagy úgy felfogott valóság, hanem az alany és az állítmány viszonya kell, hogy érdekelje, a grammatika és a stilisztika egyeztetés után már nem akadályozhatja meg, hogy az illető alany elkezdje élni a saját életét. Az alany elidegeníthetetlen tulajdonsága az, hogy beszél. Intencionalitás nélküli beszéd pedig nem létezik. Az intenció viszont nem csak a tárgyat, hanem a kopulát is illeti, a logikában összekapcsolódó. A klasszikus kopula pedig a legalapvetőbb filozófiai téma, mert a létet érinti. Azonban ez nem kell hozzáfűznöm semmit. Persze nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a változatot sem, amikor az irodalmát valóban érdekli az úgynevezett valóság, és saját vagy sajátságos eszközeivel az erről szóló véleményét, ezzel kapcsolatos megérzéseit, hozzáállását szeretné megfogalmazni. Érvényes ez főként akkor, amikor az emberi egzisztenciálékról, az irodalom leghagyományosabb, legáltalánosabb témáiról, a szerelemről, a halálról, a játékról, a hatalomról, a munkáról lesz szó. Mert mégiscsak ezeknek az egzisztenciáléknek a jelentés univerzumban és az intertextualitásban elfoglalt helye és szerepe az, amit a művészet, így az irodalom valóságának nevezhetünk. Ez a valóság nem ideiglenes, változó és efemér, hanem időfeletti, állandó és értékhordozó. Még akkor is, ha megjelenési formái korhoz és időzőjelben az időszelleméhez kötöttek. Hogyan értelmezhető tehát az irodalmi mű a filozófia által? Egy mondattal kifejezve. Úgy, hogy kielemezzük a mű egy lehetséges jelentését, értelmét a többi közül. Mégpedig azt, amelyik valamilyen világnézetre, tehát Weltanschauungra, nem erre a lejáratott világnézet fogalomra gondolok, hanem az eredetire még a romantikus német filozófiából, tehát Weltanschauungra utal. Feltételezve azt is, hogy vannak, lehetnek művek, amelyekkel ez a művelet nem végezhető el. De hogyan vigyük végbe ezt az elemzést? Az irodalmi palimptextus esetében a szövegben előforduló és intertextuális jelentéssel bíró filozófiai fogalmak, fogalmazásmódok rendbeszedésével kimutatható az a logosz, amely a szövegegész Weltanschauungját adja, még ha nem is tudatosan. Hizsnyei esetében, és most áttérek a előadás másik részére, Hizsnyei esetében az ő magány értelmezésével kapcsolatban a filozófiai alapszöveg, idézőben az alapszöveg, egy Schopenhauer parafrázis a Dance Macabre című versében. Ez az idézet. Hisz mindennek ő maga az ára, ő a fedezete. Az egész világ az ő képzelete. A Dance Macabre és a hemikrániás ciklusokat átjárja Schopenhauer szelleme. A nem létbe hanyatló létezés, mint az időiség valódi kifejeződése, és a szexualitás, mint a szenvedés állandó újraélesztése. Ismét idézet a hemikrániából. Az idő végbelén kanyarog a záp szél, egymásba harapnak a lenyelt fogak, ám a köldök alatt a herékkerekén meredező csővel új kín bólogat. És ez a kín, amely az árnyékát még bíró egyén létezésében maga a legnagyobb kéj, ismét csak arra figyelmeztet, hogy magányosak vagyunk. Idézet. Hiába dagadoz dőfön birtokában csírától roskadó két lapátnyi markom, magányos maradtam. Hemikrániából. Mindezt még erősíti, hogy a kötetbe foglalt többi ciklus is felfogható Schopenhauer-i témák lirizálásaként. A früstök a füstben, a majafátyol borította mindennapokat, a kiegészítések a szürrealizmus kivonatos szótárához a testiség abszurditását ragadja meg. A palimptextus jelleget azonban Hizsnyei meghaladja, hiszen érettebb és elmélkedőbb költő annál, hogy holmi illusztrátorként akarna megbújni Schopenhauer árnyékában. Schopenhauer a világakarat cinizmusáról rántja le a leplet, Hizsnyei pedig a végtelenben nyújtózkodó véges létezés abszurditását járja körbe. Az a magány, amelyik nem önmagába fulladó unalom, hanem a lét faggatása, lépten nyomon belebotlik az abszurditásba. Az itt lét horizontjának a feszegetése ugyanis elkerülhetetlenül felszínre hozza azokat az egzisztenciálékat, amelyek lábukkal a mindennapok sarát dagonyázzák, de remegő orcimpájukkal az idő feletti fullasztóan kristálytiszta levegőjét szimatolják. Azt pedig már Kierkegaard óta tudjuk, hogy az abszurditás nem más, mint az időleges és a halhatatlan közvetlen összekapcsolása. Az alapvető egzisztenciálék, ahogy már mondtam, a szerelem, a halál, hatalom, munka, a játék, ennek az abszurd helyzetnek a kifejeződései. A szerelem, akár a puszta szexualitás, akár a lepárolt lelkiség formájában, csúcspontján az idő kizökkent megszokott kerékvágásából. A halál felmutatja semmit, idézet, valaki jön, sehol, senkivé sűrül, s itt terem. A hatalom a mindenhatóság tűnékeny árnyképe, a munka, a rend és a teremtés másolata. A játék pedig mindezt megkísérli összefogni az exaltáltság egy pillanatában. És miről szólnak Hizsnyei versei? A két fő téma a szexualitás és a halál. De a szexualitást ne szorítsuk le a testiségre. A szexualitás ott van a világ minden jelentős mitológiájának kezdeteinél és alapjainál. Nem szólva arról, hogy a szexualitás mint kezdet és a halál mint vég határol le minden emberi dolgot. Ez persze így banalitás maradna, de ha Hizsnyei nem vonná be a játszmába a játékot, mint egzisztenciálét, mint szemléletmódot, és mint mitológiát. Ismét idéznék. Mit jelentett a játék? Megélni azt is, amire egy élet már kevés, és elfeledni, amiből egy pillanat is túl sok. Vitte vissza ezt. A játékkal mintegy kiívjuk a sorsot magunk ellen. Azt a sorsot, amely intenzív végtelenként egyrészt meghaladja az egyén létezését, és így, ilyen egzisztencialista fogalmat hozzak be, átfogóként keretezi azt, másrészt pedig rátelepszik minden álomra. A játék, mint egzisztenciália sors modellezése. Azzal, hogy játszmát folytatunk, a szabályok keretein belül mindig vabankot játszunk. Sőt, amire minden napokban nincs más példa, megtudjuk azt is, hogy győztünk-e vagy veszítettünk. A győzelem és a veszteség is teljes. Mégpedig abban az értelemben is, hogy nincs kibúvó, valamint abban az értelemben is, hogy létezik egy bíró, akinek a döntése végleges. A játékos sorsa minden játszmában beteljesedik, de a játszmák sora szinte végtelen. Tehát van remény a sors megfordítására. Ez az, ami a játékost újabb és újabb játszmákba viszi egészen addig, hogy a játék külső keretei eltűnnek, és az egész folyamat öncélúvá válik. Ennek az öncélúságnak az értelme abban rejlik, hogy megszabadít bennünket mindazoktól a tárgyi és tárgyiasult társadalmi viszonyoktól, amelyek elzárják előlünk saját individualitásunkat. A játék felszabadítja számunkra az időben való feloldódás és az idővel való egyesülés lehetőségét. Még pontosabban, az idő itt saját egyedi testi vagy szellemi erőkifejtésünk terévé lesz. Már nincs különbség egzisztálásunk, valamint a létezés alapvető ontikus feltétele és formája között. A játék ideje a mi időnk, aminek a szociológiailag megragadható kifejeződése az, hogy míg a mindennapokban a tárgyi cselekvés folyamatossága és kauzális rendje uralja egyediségünket, addig a játékban zárójelbe tesszük a célszerűséget. A játéknak nincs sem múltja, sem jövője, csak mostja. De mint ez az örök pillanat, ez a most, a játék ideje is az emberi lét abszurditását villantja fel. Azt, hogy benne összefonódik a véges és a végtelen, de ez a villanásnyi egység csupán arra elegendő, hogy rádöbbenjünk a bennünket körülölelőre, amely azonnal szertefoszlik, amint tárgyunkká kívánjuk tenni. Csak a magunkra feledkezés idejére jelenik meg előttünk addig, amíg nem kívánjuk sebeibe mártani újunkat. Mégis van tanulsága ennek az abszurditásnak. Feltétele az az eltökéltség, hogy létünk végességét vállaljuk, és ezt a végességet próbáljuk elmélyíteni. Igaz, hogy ezzel kizárjuk a megváltást, de közelebb hozzuk magunkhoz a pillanat végtelen teljességét. Az örökké valóság helyett a megismételhetetlent, az általános helyett az egyedit, az extázis helyett a magányt válasszuk. De van-e szép a megismételhetetlenen, az egyedin és a magányoson kívül? Idézet: a szépség mindig céltalan, az öntudat távolba réved, onnan fürkészi önmagát, de onnan nem lát semmi szépet. Állat. Elfogadva a játék, mint egzisztenciáli meghatározó jellegét, már nem vehetjük túl komolyan az örökkévalóságot. Az örökkévalóság megszünteti a többértelműség lehetőségét. Az örökkévalóságban beteljesülnek a dolgok. Szemléletmódként tehát a játék és a valóságot, tehát a játék a valóságot kaleidoszkópnak tekinti, amelyben az elemek együttléte pillanatonként változik. A játékvarázsát pedig éppen az adja, hogy minden a saját ellentétébe csaphat át, és rajtunk kívül került azonosságunkkal harcolva érjük el a legjobb eredményt. Itt már nem a megértés, hanem a ráérzés, nem a ráció, hanem az áhítat az útmutató. Nem a vallásos, áhítat vallásos értelmezésre gondoltam itt, hanem a világ áhítatra, amikor a lét iránt érzünk áhítatot. Már nem állunk szemben a mással és a másikkal, hanem bennük feloldódva keressük nem amazok, hanem önmagunk értelmét. És mit idézett? Vetkőzz való, míg öltöztes magadba, mi voltam én, voltam, aki leszek. Legyél helyettem én, mert így szavamra magadat is könnyebben megleled. Mikor a tyúkok? A matematika, a közgazdaságtan, a szociálpszichológia és a szociálfilozófia megpróbálta modellezni a játszmahelyzeteket és esélyeket. Ezek bírnak is némi magyarázó erővel, de csak azzal a feltétellel, hogy a játszmák szereplői a mindennapok logikája szerint cselekvő egyének. Vagyis, ha a játszmák a kiszámítható érdekek nyomvonalát követik. Az egzisztenciálként felfogott játék azonban más. Ennek a játéknak a szubjektuma nem az általánosított egyén, hanem a megszemélyesített véletlen, esetlegesség, egyediség. Azaz az individuum, mert, és itt most egy rövid idézet csak, ő maga mossa magába a mindenséget. Vége az idézetnek. Nem az egyén használja ki a mindennapok lehetőségeit, hanem az, amit valóságnak, fakticitásnak nevezünk, válik elgondolhatóvá. És itt akár ilyen dekonstruktív játékos játszunk, hogy el gondolhatóvá. A játék individuuma abszolút szabad, a logika helyébe az erőt az áhítat, a morál helyébe pedig a szépség kerül. Vagyis a maga valóság illúzióvá válik. Ladislav Klíma ezt a mitológiát, ezt a szubjektum akaratára épített metafizikát ludibrionizmusnak nevezte. Ahol arra a kérdése, hogy mi a világ, egyértelmű választható. A világ az én játékszerem. A világ az, amit én belőle pillanatonként csinálok. Hizsnyei kötetéből persze nehezen fabrikálhatnánk ludibrionista metafizikát. De ahogyan a nyelv individuális testéből, a szóból előcsikarja az érzékiséget, és erre felhúzza a lét abszurditásának elképzelt falát, akkor akarva akaratlan felöklik bennünk Klíma provokatív kijelentése, és ezzel a Klíma idézettel zárom, minden szépség a szexuális ősperverzitásban gyökerezik. Köszönöm a figyelmet!
Én megköszönöm Mészáros Andrásnak ezt az előadást, amely nagyon sok értékes és érdekes gondolatot tartalmazott, és